Bemutatkozik az Egri főegyházmegye.
Az Egri egyházmegye a magyar állam után a második legnagyobb intézmény fenntartó az oktatás tekintetében. A katolikus iskolák száma meghaladja a 50-et, s a jövőben óvodai program is indul. Juhász Ferenc atyával, az egyházmegyei katolikus iskolai főhatóság elnökével Grunda János beszélget.
Nagyon sok helyszínen, nagyon sok telephelyen, pontosan körülbelül olyan 100 telephelyen van jelen most már az Egri főegyházmegye fenntartásában katolikus oktatási intézmény. Ez mindenképpen, hogy a kérdésére is válaszoljak, ez mindenképpen gazdagító, nem csak létszámban és számaiban, hanem hatásában, tevékenységében is, hiszen azokon a településeken, ahol, és itt kétfelé kell bontani, mert nyilvánvaló, hogy más jelent egy egyházi iskola, egy katolikus intézmény egy város helyen, ahol több hasonló állami intézmény van, és ott azért egyfajta versenyhelyzet is kialakul, tehát jobban meg kell felelni annak, amit a szülők elvárnak az iskolától, hiszen a szülők azok, akiknek az igénye alapján elindítottuk az iskoláinkat. Másrészt más a helyzet egy olyan helyen, egy olyan településen, ahol egyetlen iskola van, és abban az egyetlen iskolában egyetlen intézményt adták át az egyházi fenntartásban. Nyilván, hogy ott pedig nem csak a szülői igénynek, hanem a helyi társadalom és a helyi közösség igényének is érzékenyen meg kell felelni, hiszen azt nem várhatjuk el, hogy aránytalan terhet jelentene a szülőktől, hogyha az iskola az ő településen levő egyetlen iskola katolikus lett, és akkor olyan feltételeket szabnának, aminek ő nem tud megfelelni. Ezért egy kicsit, hogy melyik települést vagy melyik iskola hogyan gazdagít, azt egy picikét szét kell szedni, és azt hiszem, hogy ez a szépsége is ennek. Én, mint az iskolák elnöke, ha jól számolom, 15. éve már az egyházi iskolák elnökeként látom, hogy valóban komoly gazdagságot, gazdagítást jelent, ha egy-egy településen megjelenik a katolikus iskola, az egyházi iskola. Ugye most Miskolcon beszélgetünk, hogy más nem mondjak, itt a közelben, itt van például a jezsuita gimnázium, nagyon frekventált intézmény, nagyon keresik is a szülők, egy jó szituált képzést és oktatást ad, de ugyanakkor itt van a hasonlóképpen közel áll a szívemhez a kazincbarcikai szalézi szakgimnázium, amely pedig egy olyan kritikus, hátrányos helyzetben lévő szülők gyermekeit próbálja összefogni és nevelni többnyire azért, tehát a szakterületén, a szakképzésben, ahol a cigányság és a roma összetételű diákok jönnek, hozzák magukkal azokat a saját otthoni hagyományaikat, vagy az otthoni szokásaikat, és ezzel gazdagítják az iskolát, illetőleg az iskola képzése révén, hogy szakmát ad, munkát ad, megtanul sokféle kulturális tevékenységet a diák, viszi haza, tehát visszatáplálja, hogy ezt mondani szokták, visszaadja annak a környezetnek, annak a szülői környezetnek, vagy szülői háttérnek, vagy közösségnek, ahonnan a gyerek naponta, vagy ha kollégista, akkor hetente eljár az iskolába. Tehát körülbelül azt tudnám mondani, hogy a helyi közösséget és a helyi társadalmat gazdagítja az iskola azáltal, hogy egyházi lesz, ugyanakkor az egyházat is gazdagítja, tehát ez is egy visszaható folyamat, mert hát az egyházközségek, a plébániák, a templomok valójában azzal gazdagszanak, hogy van nekik egy olyan intézményük, van a plébánia területén egy olyan intézmény, ahol gyermekek százai, következésképpen szülők, több száz szülő, több száz felnőtt ember valamilyen módon így vagy úgy kapcsolódik ide. Ön most, amikor ide jött, akkor éppen belecsöppent egy ilyen gazdagodásba, hiszen a Fráter Gimnázium diákjai voltak itt az imént. A Fráter Gimnázium igazgatóját, Lóci Tamás atyát kértem meg, hogy küldjön már át néhány diákot, mert ugye ez szokásban van, és ez is a gazdagítás része, hogy a templom karácsonyra való földíszítésénél vannak ilyen nagy karácsonyfák, fenyőfák, néha itt-ott súlyosan nehéz betlehemek, amelyeket helyükre kell rakni, föl kell díszíteni, és ehhez sok kéz kell. És azt is tapasztaljuk, hogy az a réteg, az a templomi közösség, vagy az a templom körüli tevékenykedő réteg, azok a személyek lassan előregszenek. És az a középréteg pedig, hát éppen ilyenkor munkában van. És az iskolák számára pedig, akár úgy, hogy a iskolákban van ez a közösségi szolgálat, amit a diákok végeznek, annak a keretén belül, de egyáltalán csak úgy, hogy egy valamilyen óra keretén belül eljönnek és segítenek. Ez nekik is élmény, hiszen a karácsonynak a hangulata az azért akárhogy is mégis ott van már az emberek szívében ezekben a napokban. Többet beszélnek róla az iskolákban, készülnek az előadásokra, az ünnepekre, a karácsonyi betlehemes játékokra, verseket, énekeket hangolnak, tanulnak, szavalnak, és ha még olyan lehetőségük is van, hogy eljönnek ide a templomba, és itt segítenek a fák feldíszítésében, akkor tevékenyen is belekapcsolódnak. Hát körülbelül ezt tudom mondani első szinten, ahogyan most én találkozom vele, de egyébként pedig gazdagítja úgyis az egyházat és az egyházközségeket, hogy például én plébánosként, tehát nem EKIF elnökként elmondhatom, hogy bizony nagyon sok pedagógus keresett meg azután, hogy az iskola egyházi lett, és merte elmondani és feltárni, hogy ő neki tulajdonképpen ő nem volt első áldozó, hogy nem bérmálkozott, hogy a házasságát csak polgárilag kötötte meg, és hogy ebben tudnék-e segíteni, mert most már egy olyan környezetben van, ahol ezt ő is igényelné, meg eddig is szerette volna, csak valahogy nem volt rá figyelme, nem került rá sor, vagy egyszerűen abban a környezetben, ahol eddig az élete legnagyobb részét töltötte, mert hát azért a pedagógusok is az életük, vagy a munkaidejük, vagy a napszakuk nagy részét a munkahelyen töltik. Szóval, hogy ott nem volt arra úgy igazából lehetőség, hogy ezt kibeszéljék, erről szó kerüljön, szóba jöjjön, és most pedig, hogy egyházi lett az intézmény, felszabadultabban kerülnek szóba ezek a dolgok is. Természetesen mindig mondom, hogy ez sohasem kötelező formában történik, mert onnantól kezdve kész, akkor ugyanaz van, mint a Kádár rendszerben volt, hogy most ezt kell csinálni. Hála Istennek Ternyák Csaba érsek úr nagyon odafigyel arra, hogy legyen teljesen nyitott és szabad ezen a téren a felnőtt ember, és inkább vonzással növeljük azok számát, akik rá éreznek a szentségek hiányára a saját életükben, mint sem, hogy akár utasítással, vagy bármilyen formában.
Ugye mondhatjuk, hogy az is egy előny a katolikus oktatás intézményeket nézve, hogy már sok esetben, főleg városokban, bölcsödébe, óvodába is járatodhatják a keresztény szülők a gyermekeiket, tehát egy felmenő rendszerben, katolikus intézményekben marad a gyermekük.
Ez a kérdés nagyon érdekes, és nagyon sajnálom, mert maga ez a kérdés megérne egy ilyen beszélgetést. Teljesen igaz, amit mond, hogy értékes, és igyekszik is az Egri főegyházmegye minél korábban elkezdeni azt a vallásos nevelést, tehát ha lehet, akkor nagyon szeretnénk, ha minden általános iskolánk alatt lenne egy óvoda is. Mert óhatatlan, hogy az, ami a gyermek életében a mesés időszakban történik, az gyönyörűen folytatódik, és igazából olyan evidenciává lesz a hit kérdése, az Isten kapcsolat, amihez aztán később, hogyha ezek elmaradnak, később csak nehezen és fáradtságosan, és nem is mindig organikusan jut hozzá az ember. Tehát nagyon fontos lenne az, amit mond, hogy 3 évestől egészen 18 évesig érettségéig. De ugyanakkor, és ezért tartom fontosnak a kérdést, hogy előkerül, arra is kell figyelni, hogy minden pontján legyen egy bemeneti és egy kijöveti rendszer. mert nem az a cél, hogy ez egy prokrüsztesz ágy legyen, hogy belekényszerítsünk valakit 3 évesen a rendszerbe, és ne eresszük ki csak 18 évesen, mert különben nem igazodik el a világban. Tehát átjárhatóvá kell tenni az intézményeinket kifelé is, tehát kimenetet is kell biztosítani. Nem kell az föltétlenül, hogy az óvodából a mi iskolánkba jöjj, a katolikus iskolába jöjjön, hanem meg kell adni a lehetőséget, hogy mehessen máshová. És nem kell az, hogy csak azokat vegye föl az általános iskola, a katolikus iskola, akik katolikus óvodába jönnek, és ugyanígy mennék tovább. Az általános iskolából való kimenetet is biztosítani kell, hogy nem kell az, hogy csak a egyházi középiskolába kerüljön a gyerek, hanem mehessen bárhová. Tudnék, így lesz igazából a társadalom részévé, és nem egy zárt rendszerré a dolog.
Engedje meg egy ilyen úgymond nehezebb kérdés, de hogy látja így a 15 éves munkálkodása alatt, hogy a arculatváltás, az állami fenntartásból, egyházi fenntartásba kerülés arculatváltása mennyi időt vesz igénybe?
Itt nagyon érdekes a helyzet, mert azért, hogyha több időnk lenne, akkor meg kellene különböztetni másfajta felekezeti fenntartókat is. Tehát az kellene, hogy megnézzük a reformátust, a görög katolikust, a római katolikust, az evangélikust, hogy hol milyen célokat tűznek ki, és az hogy valósul meg, és főleg mikorra. Sőt, még többet mondok, Magyarországon a különböző egyházmegyékben is, a különböző egyházmegyei fenntartásokban működő intézményeknél is más és más az elvárásrendszer, tehát nem teljesen azonos. Ezért a Egri főegyházmegye fenntartásában működő iskolákról azt tudom mondani, hogy mindig az igazgató az a személy, tehát nagyon fontos dolog, hogy az igazgató az a személy, aki ő ül mint a Kenunál, szoktuk mondani, hogy ő van a spiccen, vagy ő ül elől, és ő látja azt, hogy milyen a tempó, merre menjünk, hogyan haladunk, tehát nagyon fontos az igazgató személye, hogyha az igazgató érti a feladatát, tudja, hogy mit szeretne az egyház, hogy milyen irányba menjünk, és hogy mi a katolikus egyház tanításának mi a lényege, akkor véleményem szerint az is sok mindentől függ, de azért az általános iskolánál egy 15-20 év elég arra, hogy egyházivá váljon. A középiskolánál érdekes módon azt várnánk, ott is teljesen változik, hogyha 4 osztályos a középiskola, akkor ott kevesebb idő kell. Az óvodánál meg természetes, hogy még kevesebb. Ez tudnék attól függ, hogy meddig marad bent a rendszerben a diák. Hogy mikor jön egy újabb és újabb nemzedék, mert általában mi, tehát az Egri Főegyházmegye nem felmerül rendszerben indítjuk el az iskoláinkat, hogy 1, 2, 3, 4, és aztán majd megtelik, hanem úgy, hogy úgy, ahogy van, átvesszük. Mondván, hogy a társadalomnak ezt a metszetét, vagy ezt a szegmensét szeretnénk továbbvinni mi, hiszen nem kiválogatni akarnánk, hanem abban a közegben működni, és abban a közegben tanítani és nevelni, amiben egyébként az iskola ott működött, hozzáadva azt az értéket, amit a kereszténység vagy a katolikus egyház jelent.
Jó látni, hogy atya ennyire jó kapcsolatot ápol az egyházmegye oktatási intézményeivel, és ez abból is látszik, hogy rengeteg képeslapot kapott már most karácsony üdvözletként.
Igen, hát ez nem csak látni jó, hanem érezni is jó. Mégpedig azért, mert természetesen én nem tartok olyan szoros kapcsolatot az intézményekkel, mint például az oktatási osztály. Ugye dr. Németh Zoltán a vezetője ennek a operatív csoportnak, mondhatnám így. Velem igazából csak szép pillanatokban találkoznak az intézmények, amikor vagy valamilyen lelki napjukban, vagy nagy közös fórumokon a bazilikában, illetőleg, hát nyilván a háttérből én is azért rálátok az intézményekre, és tudom a dolgaikat, ezért nagyon örülök ezeknek az üdvözleteknek. Bevallom, én magam nehezen írok ilyenkor lapokat, de nagyon-nagyon nagy szeretettel gondolok rájuk. Most is az egyik iskola egy olyan fantasztikus lapot küldött, éppen mutattam is önnek, hogy egy ilyen karácsonyfát készített, egy ilyen kis, egy borítékba betehető összehajtható lapon, és még csodálkoztam is, hogy hogy hozta el a posta, mert amikor az ember kitapítja, olyan, mintha lenne benne valami. Én gondolkoztam is, hogy hogy merik ezt elküldeni, valamit küldenek nekem benne, és hát nem, kiderült, hogy a karácsonyfa imitáción ilyen kis zöld fonállal keresztbe fűzögetve rátéve ilyen nagyon szép kis színes kövecskék vannak, és ezek a kövek voltak azok, amik a borítékot egy kicsit kiduzzasztották. Nos, tehát nagyon örülök ezeknek a jó kívánságoknak, hála Istennek elég sok ilyen kívánságot kapok. Kap egyébként az egyházmegye, a fenntartó is, mindenki úgy, hogy természetesen ez egyfajta köszönés is, egy jó érzés kifejezése is, egy ünnep az összetartozásnak a kifejezése is, ami ilyenkor karácsony körül meg, hát mindenkinek jól esik. Még a papnak is meg kell mondanom, hogy mi, akik ilyenkor a legfényesebb templomokban misézünk, és valóban százak ünnepét celebráljuk, és elmondjuk az oltártól, vagy a szószéktől, hogy boldog karácsony, meg kegyelemteljes ünnepeket, meg az Úr áldjon meg benneteket, jó azért, ha néha egy-egy egyéni köszönet is visszajön, és én így tekintem ezeket az intézményből kapott üdvözlő lapokat.
Az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnökével Grunda János beszélgetett.
Az EGRI Főegyházmegye kiemelt figyelmet szentel a kommunikációnak, a sajtómunkának. Havonta több tízezer példányban jelenik meg az Egyházmegyei Hírek című lap, amely a térség megyei napilapjaiban is olvasható. A közelmúltban újult meg az Egyházmegyei weboldal, amely a www.eger.egyházmegye.hu címen érhető el. Az egyik legismertebb médium a Szent István Rádió, melynek kis testvére is van, ez a Szent István Televízió. A rádióról és a televízióról a működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke Szarvas István atya szól.
Magyarországon elsőként jött létre kifejezetten egyházi önálló működésű rádió. Itt az EGRI Főegyházmegyében elindulva 2000-ben indult el maga a rádió, de az előzmények azért korábbi évekre tekintenek vissza. Valahol talán már a rendszerváltás után megfogalmazódott egyházi személyekben, vezetőkben, hogy Magyarországon is jó lenne, hogyha működne olyan rádió, olyan médium, amelyik önállóan tevékenykedve, önállóan szerkesztett műsorokkal, készített műsorokkal jelenik meg a kínálatban, de nyilván a törvényi lehetőségek, anyagi és sok egyéb feltétel kellett ahhoz, hogy néhány év múlva dr. Sereg István akkori egriesek vetette föl, talán elsőként a püspöki konferenciánál, hogy jó lenne egy egyházi rádiót elindítani, vagy ennek a lehetőségeit megnézni. Akkor a történet úgy folytatódott, hogy ha országosan még nem is, de ő vállalt azt, hogy egyházmegyei szinten egy rádiónak a létrehozását, megalkotását elindítja, és így elődömnek Juhász Ferenc atyának a kezeire bízta ezt az ügyet. Ő itt akkor Egerben volt kollégiumigazgató, és ő indította el a rádiónak az előkészítését, egyáltalán azt a fajta fölépítményt, ami nem csak fizikailag magát az épületet jelenti, hanem a rádiót, mint szervezetet, intézményt, műsorkészítő műhelyet, ahol egyáltalán azt kigondolni, hogy önállóan mi szóljon a rádióban, mi történjen itt 24 órán belül egyik-másik nap, kik is hogyan készítsék a műsort, egyáltalán hogyan működik egy rádió, milyen háttérmunkák, háttér feladatot ellátó kollégák kellenek. Tehát ezt, ha szokták ezt az időszakot kérdezni tőlem, bár én akkor még nem voltam benne teljesen aktívan a rádió indulásába, de azt gondolom, hogy egy valóban úttörő időszak volt, hiszen korábban nem volt rádiója az egyháznak, voltak különféle intézmények, szervezetek, egyletek, amelyek a rendszerváltással újraélettek, de nem volt rádiója. Tehát ezt igazából teljesen újként kellett kitalálni. Természetesen mind a hazai rádiózás, mind pedig a külföldi egyházi rádiók adtak mintát ehhez. És így néhány év szervezés után 2000-ben indult el a rádió, akkor még Eger és Miskolc volt a két hely, ahol elsőként hallották a rádióadását, majd később a vétel között bővült 60-nal, Sátoraljaújhelyjel, Hát majd aztán későbbiekben még több frekvenciával.
Milyen volt a fogadtatás a hívek a hallgatók részéről?
Azt gondolom, hogy változó ez a fogadtatás, nem azért, mert a rádió nem lett volna jó, tehát alapvetően mindenki örült. Nyilván voltak pesszimista hangok, akik talán anyagi értelemben is, vagy egyáltalán, hogy mennyiben tud egy önálló egyházi rádió hazai vonatkozásban anyagilag működni, műsorkészítésben, milyen lesz a fogadtatás a hallgatók részéről. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon pozitívan indult el a rádió is, és rácáfolt ezekre a bizonyos félelmekre, amelyek talán akkor megjelentek. Bár tény az, hogy a rádió működésében voltak olyan átalakítások, akár létszámban, akár más tekintetben, az első évek után, amelyek szükségessé tették, hogy rentábilis működőképes tudjon maradni, és ugyanakkor a műsorok is folyamatosan elkészüljenek. De úgy látom, hogy most már az utóbbi években ezt többé-kevésbé, akár a létszámot tekintve, bár hát sosem elegendő, hogy szoktuk mondani, hiszen mindig tudnánk több-több feladatot adni, de akikkel most és amennyien dolgoznak a rádióba, úgy látom, hogy többé-kevésbé meg tudjuk oldani azokat a vállalásainkat, amelyeket itt a rádió tekintetében úgy alapvetően meg szoktunk fogalmazni.
Magyar Katolikus Rádió néven indult akkor a rádió, és Szent István Rádióra kellett átkeresztelni. Mi volt ennek az oka?
A rádióindulás akkor azért egy nem titkolt szándék volt, hogy amennyiben egyházmegyei szinten működőképes és jó fogadókészségre talál a rádiónak a működése, úgy talán érdemes lesz országosan is kiterjeszteni ezt a fajta rádiózást. És ezért lett a neve a rádiónak a Magyar Katolikus Rádió, kötőjel Eger, és hát aztán, hogyha tovább megy, akkor a kötőjel után más városneveket is hozzá lehetett volna tenni, tehát akár mondjuk egyházmegyénként értelmezve ezeket a városneveket. Azonban a történet kereke más irányba indult itt a hazai katolikus rádiózást illetően, és egy másik fajta irányzat kezdett kibontakozni, amelyik középhullámú rádiózásban gondolkozott, és így néhány év múlva, ugye 2000-ben indult el a Mi Rádión, 2004-ben indult el Magyar Katolikus Rádió néven egy hasonló rádió budapesti működéssel, de középhullámú sugárzással. A név azonosság, vagy majdnem azonosság, hiszen az ő nevükből hiányzott ez a kötőjel Eger, vagy kötőjel és más településnek a megnevezése, azonban sok félreértés adott okot, mind a hallgatók körében, de akár még a hivatali szerveket is említhetném, postai dolgok tiltó is, sok vonatkozása jelent meg annak, hogy nem szerencsés igazából majdnem azonos néven két mégis különböző rádiót így működtetni. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy a egyházmegye védőszentjét, Szent Istvánt hívjuk segítségül, és az ő nevét kérjük a rádió további működéssel, az ő oltalmát kérjük. Így 2005-től változtattuk meg a nevünket, és lett Szent István Rádió.
És a frekvenciák is tovább bővültek, egyre több területen lett elérhető a Szent István Rádió. Nézzünk bele ebbe a kronológiába.
Tehát, ahogy említettem, a rádióindulás akkor még két frekvencia volt, majd aztán négyre bővült. 2011-12 után egyrészt voltak újra pályázott frekvenciáink, amelyeken korábban működtünk, de 12 év után lejártak, illetve aztán sikerült bővíteni még ezt a fajta vételkörzetet Gyöngyös és Encs vonatkozásában, illetve az egyházmegye déli részén Törökszent Miklóson sikerült még egy frekvencián elindítani a sugárzásunkat. Emellett a tokai frekvenciát is megemlíteném, amely 2011-ben került be a kínálatunkba. Így jelenleg 8 frekvencián sugározzuk adásunkat. Többé-kevésbé a észak-keleti vagy északi ország részt lefedve.
Elhangzott, hogy sok minden változott az évek során, 18 év nagy idő. Mi az, ami állandó maradt, mi az, ami megmaradt és meg is fog maradni?
A rádió indulásakor Sergei Jések úr azt kérte többek között, hogy legyen minden nap szentmise, és minden nap legyen rózsafűzér imádság a rádióban, illetve hogy a hittanórákról se feledkezzünk el. Azt gondolom, hogy mind a szentmiség közvetítése, napi közvetítése, mint pedig a rózsafűzér napi közvetítése innen a rádió stúdióból vagy más helyszínről zökkenőmentesen szinte, sőt, hát azt mondhatom, hogy minden nap megvalósult, hétköznap, hétvégén természetesen vasárnap is. Tehát azt gondolom, hogy ez a fő gerincét alkotja is a hallgatók visszajelzése, és leginkább az, hogy a szentmiséket, közös imádságokat hallgatják legszívesebben, vagy abba kapcsolódnak be legtöbben. De ezentúl megemlíteném azokat a vallási műsorokat, amelyek évek lassan évtizedek óta részei a rádió műsor kínálatának. Ezek vagy zömében egyházi jellegű témákat dolgoznak föl, vagy pedig olyan eseményekről számolnak be, amelyek egyházunk életeivel kapcsolatosak. Megmaradt természetesen a déli urangyala imádság, és aztán hát bővült a Isten irgalmasság rózsafűzérével a kínálatunk többek közt is, és még több mindent ide tudnék sorolni. Valamiképpen azt gondolom, a rádiumban a műsor szerkezet is többé-kevésbé megmaradt, amikor reggel inkább információs jellegű, illetve a szentmiséhez köthető jellegű témák jelennek meg a rádióban. Délelőtt inkább közéleti, közszolgálati jellegű műsorok, délután folyamán kulturális, és hát este talán a nagyobb lélegzetvételű előadások vagy kulturális zenei műsorok jelennek meg a kínálatunkban. Természetesen mindig fontos az, hogy az adott kornak és az adott rádiós szokásoknak megfelelően kicsit-kicsit átalakítsuk, fazonírozzuk a rádiónak a műsorait, kínálatát, hiszen az idő halad. 18 év az azt jelenti, hogy lassan két évtized van mögöttünk, és hát akár közel 20 évvel ezelőtt is bizonyára más igények, szokások voltak. Azóta ugye általában egy generációt 20 évben mérünk, tehát egy generáció felnő, akik akkor még talán gyerekek, fiatalok voltak, most már felnőttként hallgatják a rádiónkat. Tehát mi is igyekszünk, azt gondolom, hogy szemünket rajta tartani azokon a változásokon, amelyek a korunk rádiózását érinti. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy a hallgatóink zöme az közép és az idősebb korosztályból kerül ki, és ők viszont megszoktak egyfajta ritmust a műsorokban, ritmust a műsor szerkezetben, különféle témákat, amelyek rendszeresen előkerülnek. Tehát azt gondolom, hogy ezeket sem lenne szabad elhagynunk, hiszen ők, akik leginkább hallgatják a rádiónkat, ők ezekből tudnak táplálkozni.
És fontos tudni, hogy a rádiónak van egy kis testvére is, egy fiatalabb testvére, egy fiatalabb médium.
Igen. 7 évvel ezelőtt indult el a Szent István Televízió dr. Telnyák Csaba Egriesek kezdeményezésére, aki azt fogalmazta meg, hogy a egyházmegye eseményeiről legyen egy olyan kis stábunk, akik nem csak hangformájában, hanem videófelvételek szerkesztett anyagok formájában be tudnak számolni. Így jött létre a Szent István Televízió. Lehet, hogy önmagában a televízió szó így nagy dolognak tűnik, hiszen nem egy nagy komplett több csatornával rendelkező, önálló műsorfolyammal rendelkező televízióról beszélünk, de azok a tartalmak, amelyek elkészülnek mind a Szent István Televízió honlapján, mind pedig más helyi vagy országosan is fogható televíziók műsorkínálatában rendszeresen megjelenik.
Szarvas István atyát, a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnökét hallották. Mária Rádió. Szeretetből.